mi a legnagyobb hiba? Vagy akár többet is mondhatsz, amin általában el tudnak
általános csúszni. Hiba, hogy mi a legnagyobb hiba? Szerintem az, hogyha valaki nem fordít elegendő időt arra, hogy tájékozódjon, és utána járjon a lehetőségének, az ő személyes élethelyzetét transformáljuk a banki elvárásokhoz. Ez, amiről itt beszélgetünk, ez nem egy fél kiló kenyér vásárlása. Jó, tehát én azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy valaki ingatlant vásárol, onnantól kezdve, hogy valaki felvesz egy 10-20-30 éves futamidejű hitelt, azért legyünk őszinték, 20 éves hitel, mondjuk egy átlag futamidő, az egy felnőtt ember életének negyede, ötöde, harmada, kinek mennyi adatik.
Rossz esetben fele.
De gyakorlatilag elkíséri az életünk jelentős részében ez a hitel velünk van. Tehát ez egy súlyos döntés. Szálljunk már rá könyörgöm néhány órát arra, hogy ez egy megalapozott döntés legyen. És kétségtelenül egy hitelfelvétel, meg egy ingatlan vásárlás, ami jellemzően ehhez kapcsolódik, ez egy olyan érzelmi töltetű döntés, hogy sokan szeretnének ezen gyorsan túl lenni. Jó, úgy menjünk tovább. És az első bank, aki azt mondja, hogy oké, rendben, ez menni fog, mindegy, hogy az most megalapozott döntés alapján mondja el, vagy nem, majd beszélünk erről részletesebben, az már ad egy megnyugtató érzés sokakban, hogy oké, ezen már túl vagyunk, ez egy bonyolult dolog, ez egy nehézkes dolog, haladjunk. És én ezt találom a legfontosabb dolognak, hogy igenis szálljunk erre nyugodtan időt, ha valamit valaki nem ért, nem egyértelmű, akkor kérdezze meg kétszer, háromszor, kilencszer, ha kell, mert egyszerűen egy annyira fajsúlyos döntésről van szó, hogy nem attól fog tudni valaki jó döntést hozni, hogy este valamelyik műsor reklám szünetében fölrombol az internetre.
Sokan úgy jönnek el lakásnézőbe, ugye ez piaci tapasztalat, hogy ő azt gondolja, hogy piac képes, de igazából sehol nem járt még előtte. Tehát igazából nincs tisztában azzal, hogy hitelképes-e vagy sem. Ez szerinted mennyire probléma?
Hát nyilván probléma, ugye ez miből adódik? Ez abból adódik, hogy magának a hitelfelvételnek vannak jogszabályi keretei, és a legtöbben ezeket a kereteket ismerik. Többé-kevésbé azért a hírek eljutottak az emberekhez, hogy mondjuk a hitelfelvétel esetén az igazolható családi jövedelemnek nagyjából a felét lehet hiteltörlesztésre fordítani. Idáig eljutottak nagyon sokan.
Illetve kell 20% önerő, ez is általában megvan.
Igen, bár azt tegyük hozzá, hogy amióta az otthonstart elindult néhány hónapja, ott azért elég sok hír szólt arról, hogy akár 10% önerővel is lehet. Csak az a baj, hogy ezek mögött, a mondatok mögött van egy rakás apró betű, egy rakás alpont, zárójeles rész, és azokat már nem mindig olvassa el valaki. Csak a rendkedvére, hogy tegyük akkor ezt tisztába, a 10%-os önerőnek az a feltétele, a jogszabály feltétele, hogy a hitelfelvevők közül egyik félnek sem lehetett még korábban 50%-ot elérő tulajdoni hányada. És ez nagyon fontos például, hogy ez például ellentétes, vagy nem pontosan ugyanez a szabály az otthonstart jogosultságnál, ahol az a szabály, hogy ha 50%-ot elérő tulajdoni hányad van, akkor az még jogosult, de ha pont 50% vannak az otthonstartra, bár jogosult, de a 10%-ra már nem. És ez például csak egy apróság. És ami nagyon fontos, hogy a jogszabályi kereteken túl minden banknak van egy belső szabályrendszere, és ez okozza igazából az óriási különbséget a bankok között, hogy a belső szabályrendszer a szigorúbb lehet, mint a jogszabályi keretrendszer, lazább érthető okokból nem, és ezek azok, amiknek meg kell felelni. És nyilván nem elegendő csak egy szempontnak megfelelni, mert akkor van egy másik szempont. Mondok egy példát, ugye ez az önerő kérdése kérdeztél rá például, hiába engedi meg a jogszabály a 80%-os finanszírozás, tehát magyarul, hogy 20% is elegendő, még akár az ügyfelek is megfelelnek a 10%-os feltételnek, igen ám, de a bank belső szabálya ezt nem teszi lehetővé, mert azt mondja mondjuk a bank belső szabályzata, hogy abban az esetben engedem csak a 10%-os önerőt, ha mondjuk első lakást vásárol valaki, de ha befektetésnek veszi, hiába fér benne bele ezekbe a szabályokba, már nem lenne jó. Vagy megengedem ugyan a 10%-os, 20%-os, akárhány százalékos önerőt, amit a jogszabály enged, de bizonyos települések esetében kivételt teszek. És mondjuk egy nagy forgalmú, ingatlan forgalom szempontjából jó forgalmú településen mehet, egy kis településen mondjuk nem. És akkor megint más a definíciója a kis településnek, mondjuk az egyik banknál, más a másik banknál. Mert ugye jogosan mondhatja erre valaki, de hát ez nem kis település, itt 4000-en laknak. De nem ez a szabály igazából, más szempontokat kell nézni, és az egyik bank más néz, a másik bank egy harmadikat néz, és akkor itt kell ezeket összerakni. De az is lehet, hogy azt mondja a bank, hogy mondjuk ezen a településen alapvetően ő engedélyezi az alacsonyabb önerő, a magasabb finanszírozási arányt, az alacsonyabb önerőt, de csak lakások esetében. Házak esetében már nem, mert ott más diszkontokat alkalmaz.
És ez egy sorház típusú valami, akkor az most vajon lakásként lett a földhivatalba bevezetve, vagy pedig családi házként?
Hú, ennél mondok jobbat például. Képzeld el, hogy akik a közelmúltban átestek, vagy igényeltek kamattámogatott kölcsönt, vagy például otthonstartot terveznek, ők fognak találkozni ezzel a kérdéssel, hogy ház vagy lakás. És ott ugye ráadásul a jogszabály is különbséget tesz, mert azt mondja, hogy a lakások esetében maximum 100 millió forint lehet a vételárnak a felső korlátja, az egylakásos lakóépületek esetén pedig 150 millió. És sokkal bonyolultabb eldönteni, hogy egy épület lakás vagy ház, mint azt valaki gondolná.
Tudom, gyakorlatból, ezért dobtam
mert
be.
Mert hogyha a tulajdonlapra ránézünk, akkor ott látunk valamit, de nem az számít. Hanem az számít, hogy a valóságban ez hogyan néz ki. Például, hogyha két épület egymás mellé van építve, akkor meg kell vizsgálni, hogy mondjuk önálló falszerkezettel ezek rendelkeznek-e vagy sem. Vagy önálló tetőszerkezettel. És hiába tekintünk erre mi családi házként, hogyha neki közös a tetőszerkezete a mellette lévő épülettel, akkor már lakás lesz, vagy fordítva. Hiába tekintünk rá lakásként, hogyha külön szerkezete van, akkor az háznak tekinthető. És van olyan is, hogy mondjuk közös a fal szerkezete, de mondjuk közös alapra vannak ezek helyezve. Nem vagyok műszaki területen otthon lévő ember, de azt tudom, hogy mondjuk ennek az eldöntésére nekünk van mondjuk egy belső, nem tudom, 30 oldalas oktatási anyagunk, ami alapján igyekszünk mondjuk előzetesen szűrni, nézni, vizsgálni, számolni, mert gondoljon bele abban mindenki, hogy lakást tervez vásárolni, Budapest agglomerációja tele van olyan ikerházakkal, amelyek tulajdonlap szerint családi házak, de valójában össze vannak építve, közös falszerkezettel rendelkeznek, és mondjuk a vételáruk 120 millió forint, most mondtam egy számot. 120 millió, az pont 100 fölött van, tehát ha lakásnak minősíti az értékbecslő, már pedig a műszaki adottságai alapján neki annak kell minősíteni, tehát ez nem véleményes kérdés, akkor ő nem lesz jogosult az otthonstartra. És hogyha ez akkor derül ki, amikor már alá van írva az adásvételi szerződés, abban van egy fizetési határidő, már letett valaki mondjuk 10% az a példánkban 12 millió forint foglalót, akkor az nagyon-nagyon sok álmatlan éjszakát fog okozni a feleknek, hogy de hát arról volt szó, hogy ez egy ház. Na ezek azok a pontok például mondjuk ebben a kérdésben, amit egy felkészült ingatlanos szakember, meg egy felkészült független hitelközvetítő is észre tud venni időben, és mondjuk fel tudja hívni a figyelmet arra, hogy várjatok, ez így nem.